Szél Bernadett az LMP társelnöke, miniszterelnök jelöltje az Inforádió arénájának vendége. Ha volna miniszterelnök jelölti vita, vállalná?
Persze.
Ki kell tudna elképzelni egy miniszterelnök jelölti vitát? Hogy magyarázná meg azt, hogy az MSZP miniszterelnök jelöltje az a Karácsony Gergely, aki korábban LMP-s volt, és ha megkérdeznék, hogy mi az önök közötti markáns politikai különbség, akkor erre mit lehetne mondani? Karácsony Gergely se sokat változott.
Bocsánat, szerintem erre a kérdésre inkább Karácsony Gergőnek kellene válaszolni, tehát nem nekem, hogy ő vele mi történt, hogy gyakorlatilag egy olyan pártnak a miniszterelnök jelöltje, aminek a kritikája mi vagyunk tulajdonképpen. Mert hogy ugye az LMP bölcsője az 2006-2007 környékén született meg némi képzavarral, és azt követően mi egy nagyon markáns alternatívát kívántunk megfogalmazni. A Bajnai, és illetve inkább Gyurcsány Ferenc fémjelezte korszakkal szemben. Az, hogy utána jött Orbán Viktor és a kétharmados jogtiprás és fékek ellenes jogrendszerek lebontása, a független intézmények megszállása, a magyar demokráciának a megcsúfolása, az akkor még nem volt ismert, de ez nem változtat azon az elképzelésen, sőt megerősített minket abban, hogy itt egy teljes politikai újrakezdésre van szükség ebben az országban, ahol a problémák gyökere az a rendszerváltásnál keresendő.
És azt látják már, hogy milyen technikákkal lehet ezt egy gyökeres fordulatot létrehozni, mert ahhoz, hogy ide eljussanak és a döntéseket meg tudják hozni, többséget kell szerezniük a parlamentben.
Nézze, az a technika nem biztos, hogy működik, sőt, szerintem biztos, hogy nem működik, amit például az MSZP alkalmaz. Tehát ilyen szempontból ez egy stratégiai tévedés, hogy ott próbál valaki ajtót mutatni kijárat felirattal a választópolgárok számára. Leginkább ez egy falra festett ajtónak tűnik a számomra. A rövidebb út a politikában, ahogy én látom, az általában szakadékkal ér véget. Tehát itt egy alapos és kemény munkára van szükség. Vissza kell térni a politikának a legszebb alapjához, a választópolgárokkal való közvetlen találkozáshoz, az országjárásokhoz, a fórumozásokhoz, a szinte már szamizdatnak tűnik nagyon sok ellenzéki kiadvány, amit látok. Újra kell gombolnunk a kabátot egyszerűen ebben az országban, ez máshogy nem fog működni. Tehát Orbán Viktor gyakorlatilag megmutatta nekünk a mélységeket. Most itt ezekben a mélységekben vagyunk. Nem telik el úgy nap, hogy botrány ne lenne. Korrupciós botrány van a miniszterelnök közvetlen közelében. Segítenünk kell a választópolgároknak, hogy egy hiteles alternatívát lássanak. Na most abból nem lesz hiteles alternatíva, akiknek a regnálása gyakorlatilag egy utat kovácsolt Orbán Viktornak és csatósainak.
Kell, hogy valaki a kormányzó képesség képét magáról felfesse a választók homlokára? Belülről? Szóval, hogy valakiről elhiggyék, hogyha ő nyer, azért szavazok rá, mert ha ő nyer, akkor majd ő jobban viszi a dolgokat.
Én azt gondolom, hogy ez egy fontos politikusi erény, hogy a választópolgárokat meggyőzzük arról, hogy mi alkalmasak vagyunk arra a feladatra, amire akár a pártunk jelölt minket, mint ahogy a miniszterelnök jelöltség esetében ez nálam történt, akár bármilyen megmérettetésen, országgyűlési képviselőnek, stb. Nyilván én nem tegnap kezdtem a politikát, hanem 8 évvel ezelőtt. Nagyon intenzív 8 év volt. Tehát önök engem itt megismerhettek gyakorlatilag folyamatosan a napi darálóban, a parlamentben. De az a fajta képviselő voltam mindig, aki mindig kimertem állni azért az ügyért, amit fontosnak gondoltam. Miniszterelnökként Magyarország erre számíthat, mindig ki fogok állni Magyarországért.
És ha ki nem nyer, az nem alkalmas?
Egy demokratikus választásokon, hogyha Magyarországon tényleg a demokrácia játékszabálya szerint játszanánk, akkor a korreláció az ott lenne. Most viszont ott elérkeztünk egy olyan kérdéshez, ami mellett nem lehet elmenni, hogy ez most itt mennyire tekinthető demokratikus játékszabály gyűjteménynek, ami szerint játszunk, hova lejt a pálya.
Ha egyen több szavazatot nyer, az ön a jelölt. Ön a képviselő. Csak egyen kell többet szerezni.
Nézze, ha kimegy az utcára, látni fog rólam plakátokat. És azokat a plakátokat a politikai ellenfeleim tették ki. Egy olyan társaságba tettek engem, ahol nekem politikai szövetségesem nincsen, és egy olyan állítást írtak erre a plakátra, ami hazugság.
Ott áll egy 10 méteres szárnyfesz távolságú Soros György.
És akkor még
jobb hóna alatt, Vona Gáborral, hátra mögött Gyurcsány Ferenccel, meg Karácsony Gergely.
Erről beszélek.
Na jó, de erre lehet válaszolni.
Na most, és hogyan lehet válaszolni?
Ugyanilyen egyszerűen.
Nézze, úgyhogy kiteszek ugyanennyi plakátot, amivel ráírom, hogy nekem mi a vízió Magyarországról. Nem kapunk plakátot. Tehát az a helyzet, hogy ellenzéki pártok küzdenek a plakáthelyekért. Egy elképesztő helyzet alakult ki ezzel kapcsolatban, és nem szabad lebecsülni a láthatóságot. Én azt látom, hogy érkeznek az LMP frakciójába a telefonok, hogy akkor szélben tényleg összeáll Gyurcsány Ferenc, mert hogy előtte áll ezen a képen. És kérdéseket kapunk azzal kapcsolatban, hogy tényleg 1 millió menekültet akarok Magyarországra behozni, vagy migránst, ahogy most ez így elterjedt a szóhasználatban. És mondom, hogy nem, de én eljutok egy emberhez, vagy most például ahány ember hallgatja ezt a műsort.
Ez jó sok.
Nyilván nem akarom alábecsülni, de azok a plakátok csak az én településemen, ahol én élek a kisvárosban, 50 helyen minimum ott vannak, ahol láttam.
De
van, hogy kettő van egymás mögött.
Értem, amit mond, de jelölt nyeri a választás. Sose plakát. Volt már olyan választás Magyarországon, ahol nagyon szép plakát erdő volt, és nem az nyert, akinek a legtöbb plakátja
van. És pont ezt akartam mondani, hogy ez engem csak küzdelemre sarkal. Ugyanis a plakát valóság mögött, amit ők próbálnak bemutatni, egy nagy hazugság van. Tehát amit ők mutatnak, az gyakorlatilag ki akarják takarni ezt az országot a plakátjaikkal. De hogy én azt látom, ami e mögött van, és ami a valóság, és én a valóság oldalán szálltam be a harcba. Ez 2010-től így van, az LMP mindig igényes volt arra, hogy a valóságról beszéljünk, ne legyünk populisták, ne ígérjünk olyat, amit nem tudunk teljesíteni, mindig a valósághoz ragaszkodtunk. Közben itt felnőtt mellettünk, vagy kiteljesedett inkább úgy mondom, egy olyan miniszterelnök, aki egy virtigli populista, és Európa szerte most már gyakorlatilag botrányhősként viselkedik, ő és a kormánya nagyon sok kárt téve ezzel a nemzeti érdeknek, aminek ő elvileg úgymond segíteni akar. Mi a markáns ellenpontja, ellentétje, az antitézise vagyunk annak, amit ő megvalósít. Mi vagyunk az a párt, akik mindig a valós magyar érdek mentén állunk ki, és mindig a valóság mentén.
De ha sosem nyúlna nyeles erővágóhoz, akkor mit tenne a menekült helyzettel, a migrációs válsággal?
Alapvető az, hogy a schengeni rendszert azt erősíteni kell, az uniós határokat meg kell védeni. Mi vagyunk az, aki például a
GDP-ben is... Eddig a kormány is ezt mondja. Meg kell védeni az uniós határokat, kerítést épít.
Ugye ő közölte most, hogy hermetikusan le kell zárni a magyar határt, és a többi. Na most azért szeretném jelezni, hogy itt ezt a problémát ezt európai szinten fogjuk tudni megoldani.
Ez
európai
nem a felelősség eltolása?
Nem,
mi
egy európai uniós tagállam vagyunk. Orbán Viktor ott ül azoknál az asztaloknál, ahol én nem ülök, és ő tárgyal. Mire ment? Számoljon be róla, mert azzal, hogy ő Lengyelországgal alakít egy védelmi szövetséget, és gyakorlatilag neki megy egy csomó Európai Uniós tagállamnak, attól nem kerülünk közelebb a migrációs válság megoldásához.
Nem jönnek be
ha
a
valaki egy zöld képviselő tudja, hogy ez a század milyen brutális globális problémákról fog szólni, ideje korán meg kell találni a megoldásokat, ő húzza az időt. Ha lehetne három kívánság, amire kifogna egy aranyhalat, az egyik biztos az lenne Orbán Viktornak, hogy tartson minél tovább a migrációs válság, mert ő ebből belpolitikai hasznot kovácsol magának. Ha ő elérte volna 8 év alatt, hogy a bérválság megszűnjön az országban, kiírná a plakátokra. Ha elérte volna azt, hogy a devizahiteleseket kártalanítja, kiírná a plakátokra, de ő nem ezt csinálja. Ő egyet tud mondani, hazudozik arról, hogy az ellenzéki pártok mit csinálnak, konkrétan én mit csinálok.
De mit lehet kezdeni az úgynevezett bérválsággal, amikor egészen világosan emelkednek a bérek Magyarországon? Nem csak karácsonykor, hanem mindenkor az emberek orbitális mennyiségű cikket vásárolnak maguknak. A boltok most már 6-7 meg 800 000 forintért keresnek boltvezetőt. Munkaerő hiány van.
Ez jó, hát most egy hatalmas témát nyitott ki, de menjünk rajta végig, mert azért van munkaerőhiány, mert bérválság van ebben az országban. Mert gyakorlatilag létrehoztak egy olyan bérstruktúrát, vagy ha valami Orbán Viktornak a politikájának az alapja volt, az az alacsony bérek politikája. Ő addig látott, hogy a külföldi működőtőkét bevonzogatja ebbe az országba. Vannak multik, amik, nem is tudom, most hát 15-30 millió forintot kapnak támogatásként egy munkahely után. Ez a szocialista tempó volt. Ezt a szocialista kormányok csinálták. Létrehozott egy olyan munkatörvénykönyvét, ami ezeknek a cégeknek kedvez. Összeszerelő üzemeket hoztak létre, és azt látjuk, hogy a legalapvetőbb intézkedéseket nem tették meg azért, hogy a bérválságot csökkentsék, holott már 2013-ban már én láttam azt, hogy munkaerőhiány kezd kialakulni.
De ez milyen bérválság, amikor egy cég, amelyik nem talál munkaerőt, egyszer csak megemeli a béreket 10%-kal, és akkor meg talál munkaerőt. Nem így működik a piac?
Így működik egy beteg gazdaság. Egy egészségesen működő gazdaságban egy olyan adórendszer van, ami mondjuk a dolgozó emberek túlnyomó többségének jó. Itt Magyarországon ez nem így van. Ott van emellett a minimálbér, aminek ugye nem a bruttóját kell folyamatosan emelgetni, hanem inkább a nettóját kellene. Másrészt pedig ott van alapvetően a közszférának a bérei. A közszféra bérei, ha emelkednek, az szokott átgyűrűzni egy egészséges gazdaságban, a versenyszférában. Az is mutatja, hogy beteg a gazdaság, hogy így van, amit ön mond, hogy már nincs pénztáros, nincs árufeltöltő, és inkább meghozza azt a döntést egy adott múltenszes vált, hogy ő emel, hogy ne kelljen bezárni a boltját, mert profitja van ebből az országban.
De nem így működik ez a világon mindenhol, hogyha akarok egy jó szakit venni, venni, akkor azt kifizetem az árát, amennyiről a piacról meg tudom venni. És ő is örül, meg én is örülök.
Hát a jó szaki az legyen az állam, és az állam kezdje el megbecsülni akkor úgymond a saját szakiait, aki mondjuk a közszféra, aki 2008 óta nem láttak egy kanyi fillér béremelés sem, a családi pótlékról nem is beszélve, és így mehetnénk végig azon, hogy de talán az a legbeszédesebb adat, hogy Magyarországon egy nagyon szűk középosztály van, aki a felső decilisnek számít, és egyébként az alsó hét decilis az, aki gyakorlatilag Magyarországon egy iszonyatosan rossz helyzetben él, tehát anyagi deprivációban él. Duplájára nőtt a dolgozó szegénységnek a mértéke Orbán Viktor kormányzása, 2010-es kormányzása, a kezdete óta. A magyar háztartások hogy... 36%-a él a létminimum alatt.
Hogy fér össze azzal, hogy munkaerőhiány van? Hogy oldanák meg azt a helyzetet, hogyha az emberek lehet dolgozni, mert munkaerőhiány van, akkor hogy lehet megoldani azt, hogy egyébként annyit keressenek, mint amennyi önök szerint jó?
Hát ugye a mi programunkban az az alapvető elképzelés, hogyha Orbán Viktornak az volt az ígérete, hogy ő 10 év alatt 1 millió munkahelyet hozna létre.
Több mint 700-nál tartunk.
Jó, erről szeretnék külön beszélni, mert ezzel kapcsolatban is van kritikám, hogy ez mennyi az annyi. De visszatérve az LMP víziójára, akkor én azt tudom mondani, hogy a mi ígéretünk az, hogy az oktatásba fogunk minden pénzt tenni. Ugye ez egy nagyon markáns 4 milliárd forintról beszélünk annak érdekében, hogy ezt az országot végre pályára állítsuk. Ezt azért tartom fontosnak mondani, mert ebben az országban, ha nemzetközileg nézzük az országokat, tehát hasonlítsuk össze, mindenhol ott megy jól a gazdaság, és ott van 21. századi fejlődés, ahol az oktatásba beletették a pénzt. Tudásgazdaság, tudásalapú társadalom, a zöld gazdaság beindítása, ez az, ami alapvető ígéretünk gazdasági tekintetben a magyar választópolgárok és a magyar vállalkozói szférának a számára is. Ők, Orbán Viktorék, kifejezetten a multikkal kötöttek egyfajta stratégiai partnerséget. Én sem üldözöm a multinacionális cégeket, erről szó nincsen. Lehet olyan megegyezéseket kötni, amiből az ország jól ki tud jönni. De alapvetően a partner az a kis és középvállalkozás. Nekik ezért külön programot dolgoztunk ki. És hogyha van jó minőségű oktatás ebben az országban, akkor például a multik is olyan fázisokat, termelési fázisokat fognak idehozni, aminek magas a hozzáadott értéke.
Egy kulcsos személyi jövedelemadó van Magyarországon. Ezt szívük szerint megtartanák? Ez egy átlátható rendszer.
Természetesen nem tartanánk meg. Ez az alapvető társadalmi szolidaritás rúgja föl.
Hát többet pénzt, keres, többet adózik.
De nem, hát az van, hogy a legjobban kereső embereknek adtak, nem tudom, 501 milliárd forintot, és 127 milliárdot, vagy 123 milliárdot meg elvettek azoktól, akik úgymond kevesebbet keresnek. Tehát egy egyensúlytalanságot hoztak létre. Ez a perverz újraelosztás a közgazdaságtudományban. Oda adtak pénzt, ahol amúgy is van. Én nem sajnálom senkitől a pénzt, aki megdolgozik érte. Attól, aki meg nem tud érte megdolgozni, de meg szociális rendszerrel adunk és segítünk.
Tehát de hát működik, a kulcs az adórendszernek. Ami ez történt, mi köze van? Ugye a szociális rendszer az egy tök más téma.
De ezt most azért mondtam, hogy a mondatnak legyen második fele, hogy mert nem szeretném ez a munkalapú társadalmat, ezt meghagynám Orbán Viktornak, hogy ezt fejtegesse, mert egy jó szociális rendszerre is szükség van, mert mindenki kerülhet olyan helyzetben ebben az országban, hogy szüksége legyen rá egy ideig. De visszatérve erre a jókereső rétegre, akik egy folyamatosan újabb és újabb kedvezményeket kapnak Orbán Viktortól, hát ez az, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy az ország kiürült. Ugyanis rengeteg ember nem talál, mindenki rosszul járt ezzel az adórendszerrel, aki átlagbér alatt keres, márpedig a dolgozók, nem tudom, 75%-a az ott van átlagbér alatt kereső emberekről beszélek, az oroszlán része a dolgozóknak. Ők azok, akik föltették maguknak a logikus kérdést, hogy itt vagyok, adóztatják a minimál jövedelmet, nagyon keveset keresek, a családomat nem tudom eltartani, elmegyek Németországba, Ausztriába, Londonba, ki tudja hova, mert ott ugyanezért a munkáért sokkal több pénzt kapok, és megtették ezek az emberek, és teszik meg folyamatosan. És ez van a kétkezi munkással is, és ez van az orvossal és az ápolóval is.
És ezt kiszámolták, hogy egy progresszív kulcsokat alkalmazó adórendszernek mi lenne a következménye?
Igen.
Mi lenne a következménye? Visszajönnének azok, akik elmentek?
Alapvetően két okból mennek el emberek Magyarországról. Az egyik az az anyagi dimenzió, ugye ezt én kifejtettem. A másik része pedig az a fajta hangulat, ami itthon van. És ez viszont visszavezet a Fidesznek ahhoz a működési módjához, ami egy gyűlöletkampányra és megosztásra épít. Én nagyon fontosnak tartom azt leszögezni, még ha egy ilyen gazdasági témánál is vagyunk, hogy nekem miniszterelnök jelöltként a célom az, hogy egy olyan Magyarország mellett állja ki, és ezt a víziót adja át önöknek, ahol békében és normálisan tudunk egymás mellett élni. Ez nagyon fontos. És a másik pedig az, hogy például egy vállalkozásnak azt tudom ígérni, hogy nem kell a kiskapuakat keresni majd azért, hogy meg tudjon élni. Mert például a hatóságoknak nem abban lesz a fő küldetése, hogy alacsonyan tartjuk ugye a járandóságukat, és a büntetésekből tudják magukat megszedni, hanem például segíteni fognak az embereknek betartani a következetes és stabil jogszabályokat.
A Nemzeti Adó és Vámhivatalnak hosszú ideje óta van ilyen szolgáltatása.
Nemzeti Adó és Vámhivatalban más probléma van. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden ki, aki hatósági jogkörre rendelkezik ebben az országban, az partnerként tekintse azokat az embereket, akiket ellenőriz, és ne egy olyan helyzet alakuljon ki, hogy arról számolnak be cégeknek a tömegei, és hát erről nem most beszélünk először, hogy azért kell kiskapukat keresni, mert különben nem tud nyereséges lenni, mert úgy vannak kitalálva a jogszabályok. Mm. És egyébként a KKV kis- és középvállalkozások szempontjából ez egy versenyképességi szempont is, hogy a jogszabályoknak stabiloknak kell lenni, mert őnekik nincs egy külön, nem tudom, jogi osztályuk, hogy figyeljék, hogy hogyan változtak a szabályok. Borzalmas, tehát olyan történetek vannak, hogy reggel 7-kor érkeznek be hozzájuk cégek és a felügyelet, és gyakorlatilag rajta ütnek az adott cégen, és megpróbálnak belőlük információkat kiszedni. Nem helyes, hogyha így működik egy ilyen folyamatos retorziós erővel, működik egy hatóság.
Családi adókedvezmények rendszerével, a családi otthonteremtési kedvezmények szépen burjánzó rendszerével kezdenének-e valamit, vagy az maradna így, aranyököm múlna?
Hát, teljesen nyilvánvaló, hogy kezdeni kell vele valamit, mert hogy ugye most 3 gyermeknél kezdődnek azok a juttatások, amik szerintem ott jó helyen is vannak, tehát én nem sajnálom a nagy családoktól egyáltalán a pénz, sőt, de hogy az egygyermekes családoknak is segíteni kell többet, mint most. Ugyanis megnéztem, hát ugye a magyar családok több mint felét az egygyermekes családok adják ki, még mindig a második gyermekért küzdünk, a termékenységi arányszám alapján, ezt a miniszterelnök is elismerte. Duplázni kell a családi adókedvezményt. Ez az, amit a költségvetés most elbír, és ez az, amit azt gondolom, hogy minimum biztosítanunk kell. Nőtt a szegénység az egygyermekes családoknál.
Tehát egy progresszív adórendszer és egy duplázott családi
adókedvezmény plusz a családi adókedvezményt és a családi pótlékot is megtartanák a családok, amennyiben a gyermek vagy fiatal felsőoktatásba járna. Ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert később válnak le a diákok a családról, amennyiben felsőoktatásban részt vesznek. Most az is egy válságjelenség. Mutatja Magyarország szudar állapotát, hogy egyre kevesebben jelentkeznek felsőoktatásba. Ugye túl azon, hogy a PISA eredményeink is romlanak. Fontosnak tartom újra elérni azt, hogy egyre többen akarjanak felsőoktatásban részt venni, és a családoknak segíteni kell abban, hogy a gyermekeket segíthessék.
Milyen felsőoktatásban? Mert az nagyon nem mindegy. Állami finanszírozású felsőoktatásban, fizetős felsőoktatásban, amit a piac megkövetel a tudásalapú társadalom által kikényszerítettben.
Azért nevetek, mert most már ott tartunk, hogy első 3 diplomát tennénk ingyenessé. Tehát én azt tudom önnek mondani, hogy alap az, hogy az államnak gondoskodnia kell róla, hogy egy jó, magas színvonalú felsőoktatás legyen. Nem zárjuk be a magánegyetemeket, nem erről van szó, nem kezdünk egy üldözésbe, vagy ilyesmi, sőt, hát mindenki, aki színvonalat tud Magyarországon produkálni, annak itt a helye. De hát alapvetően miniszterelnökként az ember abban gondolkodik, hogy az állami szféra működjön úgy, hogy a lehető legnagyobb minőséget tudja produkálni. Az egészségügy, erről még nem beszéltünk, de hát ugye az is egy válság tünet a mostani Magyarországról, hogy az emberek a magánvagyonuknak sehol nem költik akkora részét az egészségügyre, mint itthon. A visegrádi 4-ektől való leszakadásunkat, tehát azt arról még nem is beszéltünk, de elképesztő is azt látni, hogy az emberek többségének nincsen vagyon ebben az országban. Hitelt vesznek fel emberek azért, hogy egy műtét megtörténhessen. Magyarország valósága az egészségügyben érhető leginkább tetten. És ha visszatérünk arra a témára, hogy mi van a plakátokon és mi van a valóságban, az én plakátjaimon ez lenne. Ha lennének plakátjaink, akkor én azt mutatnám, hogy ott milyen változásokat tudunk csinálni. Egy nagyon részletes egészségügyi programot dolgoztunk ki. Ha valamire tudunk adni pénzt zöld kormányként, az az oktatás és az egészségügy. Az én ígéretem az, hogy most megduplázzuk a mostani oktatásra fordított költségvetési részesedést. Azt tudom önöknek mondani, hogy muszáj ezt a pénzt, ezt a 4000 milliárdot beletenni az oktatásba, ahhoz, hogy ez az ország versenyképes tudjon lenni. Ha Orbán Viktor azt mondta, hogy 1 millió munkahely, és ha van időnk, akkor beszéljük erről, hogy mennyi az annyi ezzel kapcsolatban. Én azt mondom önöknek, hogy a világ legjobb oktatási rendszerét hozzuk itt létre, és mindent vonzani fog magával. Jó szerepeket, jó munkahelyeket, másfajta gazdasági struktúrát, kiugrási lehetőséget a kis és középvállalkozásoknak. Úgy fogalmaztam, hogy egy közép-európai Svájc lehetünk, mert a magyar emberek tehetsége az nem csak egy szlogán, az a valóság. És borzasztó azt látni, hogy rengeteg magyar ember külföldön lesz sikeres. Én azt akarom, hogy itthon legyenek sikeresek.
A közép-európai Svájc, ez már Romberver találmánya?
Ez az én saját találmányom, és egész pontosan Sopronban hangzott ez el egy sajtótájékoztatón, utána láttam, hogy szép karriert futott a médiában is, teljesen spontán találtam ki, ami a szívemen az a számon, vannak még ilyen politikusok, és az a helyzet, hogy én ezt, tehát ahogy én dolgozom, én ezt a Magyarországot látom magam előtt. Valós kiugrási lehetőségünk van, az agrárium, a turizmus hihetetlen lehetőségeket tartogat Magyarország számára.
Mit hozott a kampányban Andy Romberber? Hogy érzi?
Én arról szeretnék beszélni leginkább, hogy Orbán Viktor hol számolta félre a munkahelyeket. Ez most nagyon benne maradt még az ezzel kapcsolatos észrevételek sora.
Azt hozta be, hogy ilyen kérdésre nem válaszolunk?
Hogy, bocsánat, ezt nem hallottam, de a válasz az ön kérdésére az, hogy ha engem megtámadnak a Fidesz részéről, és látható a lejárató kampány, én fogok segítséget kérni ahhoz, hogy erre válaszoljak. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos tudás, ami kell, hogy a mostani 2018-as Magyarországon egy politikus számára rendelkezésre álljon.
Most már megtámadták, hát ott van hatalmas plakátokon, kért
már
segítséget.
És erre meg is van a válaszom, járom az országot, és elmondom az embereknek, hogy engem azért támadnak, mert én vagyok az az ember, aki ezt az országot a négy sarkából ki tudná forgatni, és egy olyan országot hozunk létre, ami Közép-Európában Svájc tud működni nagyon sok szempontból. Ma azt nem vezetjük, és sok mindent nem vezetünk be azért, ami Svájcban van. Nyilván értsék ennek a jobb értelmét.
Most körülbelül egész pontosan 8.291.000 választójogosult van. Azt kalkulálták-e már, hogy körülbelül hány szavazat kell ahhoz, hogy meglegyen az 5%-os parlamenti küszöb, amin azért rettentő sok minden múlik, és a korábbi választásokon heroikus kampányokkal, de nem sokkal vitték át a küszöbet.
Nem az 5%-ban gondolkodunk, és ne haragudjon, nem kalkulálgatok. Én most már a közénkutatási adatokat is meglehetős távolságtartással kezelem. A pszichológiai hadviselésnek itt nagyon sok szintje bontakozott ki. Ez elmúlt 28 év számomra arról szól, hogy a politikusok az emberekről feledkeztek meg arról, amit nyújtani tudnak a magyar embereknek.
Mire gondol a pszichológiai hadviselésben, hogy nem olyan számokat mondanak, hanem azzal megpróbálják befolyásolni a politikust?
Hát, tudja, én statisztikusként dolgoztam, és volt olyan
szerencsém. Ezek komoly cégek.
Jó, én nem akarom őket megbántani, nem erről van szó. Nyilván a megrendelő is komoly a cégek mögött. Én egy dolgot tudok mondani. Tisztes távolságtartással szemlélve az ő munkájukat, hogy egy kerekítésen is nagyon sok múlhat. Ők ezt megengedhetik maguknak szakmailag, viszont politikailag van egy következménye. És erre célosztani, hogy pszichológiai hadviselés. Másrészt elnézést kérek, hogyha egy politikai elemző nyíltan vállalja, hogy a kormány oldal mellett száll síkra, és kizárólag a propaganda televízióban és rádióban lehet hallani a véleményét, akkor azt hadd ne szakmai szempontok szerint közelítsen meg, hanem a propaganda játékszabályai szerint. Nekem nehéz volt ezt megtanulni, mert én soha életemben nem gondoltam, én még a szocializmusba születtem bele. Soha nem gondoltam, hogy egy ilyen országba kell majd politizálnom. Soha nem gondoltam, hogy ilyen mélységekbe el tudunk jutni. És való igaz, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy 10 millióból neki, nem tudom, 736 ezer munkahely már összejött, miért nem beszél azokról a közmunkásokról, akik 53 ezer forintért robotolnak 8 órában, és az alkotmánybírósági végzés van arról, hogy ez egy szociális munka, amiért pénz jár, tehát nem egy munkahely. Miért nem tudunk arról beszélni egy arra felkészült államtitkárral akár, hogy mi a különbség két felvétel között, ugye a munkaerőpiaci felvétel, vagy munkaerőfelvétel, meg az intézményi adatok között. Miért nincs szakmai igényesség ebben a munkában? Hogy engedheti meg magának egy miniszterelnök, hogy szakmailag nem kellőképpen megalapozott adatokat dobáljon be?
Jobb volna, ha nem volna közmunka? Az egy rossz dolog?
Mi megtartanánk a közmunkát, viszont máshogy alkalmaznánk, és más bérjára érte, és nyilván azokon a helyeken, ahol nincs állami nincsen piaci munkavállalási lehetőség átmeneti ideig, ennek van indokoltsága. Én ezt nem akarom eltagadni.
Azt mondja,
viszont, amit én önnek mondtam, hogy mi a zöld gazdaságot indítjuk be, tudásalapú gazdaság, épületszigetelési programok, itt felolvashatnám egyébként a Fidesznek az utolsó programját, ami 2010-es volt, és amiben nagyon szépen leírták, hogy ezt hogy kell jól csinálni, csak nem valósították meg, az helyben hoz létre munkahelyeket. Hát két alapunk lenne. A közösségi gazdaságfejlesztési alap és a zöld beruházási alap uniós forrásokkal feltöltve. Nem illiós botrányoktól lenne hangos a magyar közélet, hanem attól, hogy van két darab alap, amelyben, hogyha jelentkeznek falvak, akkor olyan munkahelyeket tudnak helyben létrehozni, hogy például a saját idős embereikről tudnak helyben gondoskodni, egy emberibb, emberléptékű világ lenne, ahol az emberek ott kapnának egy LMP kormány esetén munkát, ahol élnek. Teljesen más rendszerben gondolkodunk.
Még egy utolsó kérdés. Hogy érzi, milyen az LMP szavazók szavazási kedve?
Én úgy látom, hogy egyre inkább
erősödik. Mert mondta, hogy a közvélemény kutatásokban nem hisz, nyilván nem is beszélt minden LMP szavazóval, ez csak egy érzés lehet.
Igen, szerencsére annál többen vagyunk, mint hogy mindenkivel személyesen tudja beszélni, tehát ez így van, viszont egyre többen jönnek a lakossági fórumokra, és ott helyben lesznek előttem LMP szavazók, ami nekem egy hatalmas elismerés, egy nagyon nagy bizalom és egy borzalmas nagy felelősség. Úgyhogy én azt tudom önnek mondani, hogy én a saját munkámért és a pártom munkájáért felelősséget tudok vállalni. Mindent meg fogunk tenni a következő hetekben azért, hogy minél több emberhez eljussunk, és elmondjam azt a víziót, amire mi szerződtünk a magyar választókkal. Soha nem volt ennyire fontos, mint hogy aktivizálják magukat a magyar emberek. Úgy fogalmaztam, hogy szavazni most már nem jog, hanem kötelesség, és én arra kérek mindenkit a legnagyobb tisztelettel, hogy ilyen időkben, amiket most élünk, éljen a jogával. Ez egy hazafias tett Magyarországon ma politizálni, beszállni a közéletbe, mindenkinek, amit ereje enged, tegye meg a hazáért, mi is ezt csináljuk.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök jelöltje társelnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.